nem fordultál el Golgota szenvedéseitől, nem vetetted meg mindazt a sok káromlást, gúnyt, szenvedést, ami rád miattunk várt, hanem mindezeket fölvállaltad, érettünk. Áldunk téged, hogy elvetted rólunk a bűneink terhét, és elvetted a kárhozatunkat is, megszabadítottál, megváltottál bennünket. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, mint ami feltámadott megváltónkat, akinek áldozatáért kaphatunk ma is, és minden napon is örökké kegyelmet. Kérünk téged azért, hogy áld meg a szívünket ezen a mai napon is a te igéddel, szólj hozzánk, taníts minket, áld meg a gyerek órákat, áld meg az ott elhangzó igét a gyermekeink szívében, áld meg a mi nagy Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokon a helyeken a te igédet, ahol megszólal ezen a mai napon, országunkban vagy ennek határain túl is. Köszönjük, hogy ezen az adventi vasárnapon is előtted állhatunk, kegyelmedet dicsérhetjük, téged magasztalhatunk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 151. énekünket. A 151. énekünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét János apostol közönséges első leveléből, a második rész 8. verséből olvassuk, ahol ezt találjuk megírva. A sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, adventi vasárnapjainkon Jézus Krisztusról, a világ világosságáról beszélünk. Sőt, hiszük, hogy ő maga szól hozzánk ezeken az alkalmakon. Ő, aki a benne hívőkről is azt mondta, hogy ők a világ világossága, akik tovább sugározhatják ebben a világban az ő világosságát. Ma azzal szeretnénk egy kicsit foglalkozni, hogy a világosság hol ragyog? A sötétségben. Válaszoljuk. A sötétségben. Egy kicsit ezzel a sötétséggel kellene foglalkoznunk a mai napon. Először is azzal kellene szembesülnünk, hogy mit jelent a sötétségben élni. A Biblia lapjain ugyanis lépten nyomon beleütközünk ebbe a képbe, hogy a föld, népek, vagy bizonyos emberek is sötétségben élnek, sötétségben vannak. Azt mondja Ézsaiásnál az ige, hogy sötétség borítja a földet. Vagy Máté evangélistánál olvassuk, hogy a nép, amely nagy sötétségben ül. Vagy János apostol írja az levelében, hogy vannak emberek, akik még mindig a sötétségben vannak. Csak néhány kiragadott igét hoztam így a testvérek elé. De mit akar ezzel kifejezni a Biblia, hogy a föld, népek, emberek a sötétségben vannak? Nos, amikor a Biblia ezt mondja a testvérek, akkor ezzel egy létezési állapotot, egy létállapotot ír le. Tudnilik az istentelenségnek és az Isten ellenességnek a létállapotát. Azt az állapotot, amikor valakik, vagy valaki az Úr nélkül, az Úr ellen él ebben a világban. Nincs jelen az életében Krisztus. Nincs jelen az életében az Úr. Az illető ember, nép él, létezik, eszik, iszik, alszik, dolgozik, szórakozik, utazik, családot nevel, de mivel Isten nélkül teszi mindezt, az Isten ellenességében teszi mindezt, ezért a sötétségben teszi mindezt. A sötétségben él. Ehhez hasonlít például az, hogy valaki mondjuk egészségben él, vagy éppen betegségben. Ez is lehet egy létállapot. Lehet valaki beteg ember, tudja is magáról, hogy beteg, de hát azért csak le kell feküdni, csak föl kell kelni, csak beszélni kell az emberekkel, csak el kell menni a boltba, csak el kell intézni ezt, meg azt, meg lehet, hogy még dolgozni is be kell menni. De mint beteg ember teszi ezt. Más meg, mint egészséges teszi ugyanezt. Létállapot az is, ha szabad így mondanom, hogy valaki házas vagy nem házas. Mert én házas emberként kelek föl, fekszek le, dolgozok, megyek ide, megyek oda. Más meg nőtlen emberként teszi ugyanezt. Ebben az állapotban él valaki. Van, aki mondjuk férfiként éli az életét. Ez is egy létállapot. Van, aki meg nőként éli az életét. Bármit csinálok, azt mint férfi teszem. És bármit csinálok, mint nő teszem. Ezekhez hasonlít, testvérek, ez a létállapot, amit a Biblia ezt mondja, a sötétségben él valaki. Az Isten nélküliségben, az Istentől való távolságban, az Isten ellenességben él. Gondolkozik, dönt, érez, cselekszik, beszél egy-egy ember. Nincs jelen az életében az Úr, ezért nincs jelen a világosság se, és ezért a sötétségben éli az ember az életét. Az ilyen ember, testvérek, őszintén szólva, ebből az állapotból nem nagyon vágyik ki jutni. A Biblia szerint egyenesen szereti az ember ezt a sötétséget, amiben él. Sajnos ez a nagy helyzet velünk, hogy szeretjük ezt az Isten nélküliségnek, az Isten telenségnek az állapotát. Maga János evangélista írja az evangélium a harmadik részében, hogy az emberek szerették a sötétséget jobban, mint a világosságot. Amikor Jézus ott volt közöttük, a világvilágosság, őt elutasították. Miért? Mert szerették a sötétséget. Szerették. Ragaszkodnak hozzá. Igaz, hogy érzik, hogy nem annyira jó a sötétségben, ebben az Isten nélküliségben, Isten ellenességben élni, nem annyira jó ez, de hát mégis ebben az állapotban azt csinálok, amit akarok. Úgy élek, ahogy nekem tetszik. És én ebben valahogy úgy mégis minden hátrány ellenére azért úgy jól érzem magam, úgy belefeledkezek ebbe az életbe. Persze, ha a Bibliát nézzük, testvérek, akkor azt kell mondanunk, hogy az ember még ha akarna se tudna önerőből kijutni ebből a sötétségből. Még ha akarna se tudna kijutni. Mert a sötétség a Bibliában egy hatalmi szféra is, aminek van egy fejedelme, a sötétség fejedelme, így nevezi a Biblia a sátánt. A sötétségnek van egy fejedelme, és a sötétségben még más egyéb hatalmak is vannak, szellemi lények, szellemi hatalmak, akikről Pál az Efézusi Levél 6. részében beszél. Ez egy hatalmi szféra, amiben benne él az ember, és ez fogva is tartja az embert. Még ha akarna se tudna az ember kijutni ebből a létállapotából. Én megpróbálhatok abból a létállapotból kijutni, hogy férfi vagyok, és nővé operáltatom magam. Megpróbálhatom, de akkor is férfi maradok. De az ember az istentelenségnek, az Isten ellenességnek, a sötétségnek az állapotából még ha akar se tud kijutni. És azt, testvérek, pedig megint még említésre méltó, hogy aki a sötétségben van, az már az úgynevezett külső sötétségnek az árnyékában éli az életét. A külső sötétség a Bibliában a poklot jelenti, a kárhozatot jelenti, az örök elveszést jelenti, az örök szenvedést, az örök Isten nélküliségnek az állapotát. Az a sötétség, amiben itt élik az emberek az életüket, az annak a külső sötétségnek, hogy így mondjam, az árnyék, amiben lészen, ahogy Jézus mondja, fogcsikorgatás, sírás és könnyek és szenvedés. Már itt is érezhető ebből valami, de ez ott fog kiteljesedni az örökké való kárhozatban, ahonnan soha nincs már kiút. Nincs szabadulás. Kedves testvérek, nagyon döbbenetes dolog az, hogy azon, hogy az ember ebben az állapotban él, van, létezik, sőt, ebbe születik bele, tudnék, a sötétségbe születünk bele a bűneset óta, ezen nem változtat az, hogy az ember milyen képzett. Ezen semmit nem változtat, hogy én egy felvilágosult, egyetemet végzett, nagyon okos, nagyon értelmes ember vagyok, ettől még élhetek a sötétségben. És lehet, hogy hét ágra süt engem a napnak a fénye odakint, és napfürdőzök, akkor is a sötétségben élek. Ha az Isten nélkül, sőt az Isten ellenére élek. És lehet, testvérek, hogy valaki nagyon képzetlen ember, nagyon egyszerű ember, kevés iskolával bír, és ha hisz Jézusban, ő mégis a világosságban van. Ő a világosságban él, ebben a másik létmódban, az Isten gyermekeként, az Isten fiaként, leányaként. Az ilyen embert be is zárhatják akár egy sötét cellába is. Olvassátok el a Richard Wurmbrandnak a visszaemlékezést, akit bezártak a románok annak idején egy sötét cellába, a föld alatt nem tudom hány méterrel, ott volt bezárva egymagába. Ott is világossága volt, mert ő hívő emberként volt ott abban a sötét cellában is. Aztán, testvérek, az ember sötétségbe való létén nem csak, hogy a tudománya nem változtat, hanem az életszínvonala se változtat semmit. Lehet valaki nagyon gazdag ember, nagyon nagy jólétben élhet, mégis, ha istentelenségben él, a sötétségben él. A sötétségben él. Házasságában, családjában is lehet, hogy úgy tűnik, hogy viszonylag kiegyensúlyozottan mennek a dolgok. Lehet, hogy jól érzi magát az illető a bőrében, de ettől függetlenül is élhet valaki a sötétségben. A sötétségben, az Isten nélküliségben, az istentelenségben. És lehet, testvérek, hogy ezen az egész állapoton nem változtat semmit a tudomány és a technika se. Mert miközben ki tudjuk világítani a városainkat, és rendkívüli technikai teljesítményekre vagyunk képesek, aközben még nyugodtan élhet egy ember, egy család, egy nép a lelki sötétségben. Még az is élhet a lelki sötétségben, aki vallásos életet él. Még az is, akin palást van. Élhetünk, testvérek, az istentelenség állapotában, az Isten nélküli állapotban, református lelkészként, vagy református presbiterként, vagy nem tudom, gyülekezeti tagként is. Ezek önmagukban nem garantálják, hogy mi már is a világosságban állunk és éljük a hétköznapi életünket. Mit jelent tehát az, hogy a sötétségben él valaki? Azt jelenti, testvérek, hogy Isten nélkül vagyok ebben a világban. Az Isten ellen, így egy kicsit élesebb a dolog, az Isten ellen vagyok-e világban. Krisztus nélkül, Krisztus ellen eszek, úgy élek, eszek, iszok, megyek, mindent, csinálom a dolgot, de mint ilyen ember. Sötétségben élek. Nézzük, testvérek, azonban másodszor, hogy ki által látjuk meg azt, hogy mi a sötétségben élünk. Hát erre már mindjárt tudunk válaszolni. Nyilván a Krisztus világosságában látjuk meg. Krisztus a világ világossága, és az ő fénye ragyog ránk a Bibliában. A Bibliában. Azt mondja Péter apostol, jól teszitek, ha figyeltek az ígére, mert az egy sötét helyen világító szövétnek. A Bibliából különösen is ki szoktam emelni, és ki is emelhetjük az evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, ami az értünk meghalt, és feltámadott, és megdicsőítetett, üdvözítő Urunkról szól. Testvérek, mihelyest elhangzik az evangélium, mihelyest hirdettetik az ige, ott megjelenik Krisztus, és ott elkezd világos lenni. Mint hogyha egy sötét szobába fölkapcsolnánk a villanyt, és hirtelen föltárul előttünk a valóság. Mi van abban a szobában? Por, káosz, szemét, rendetlenség, ki tudja még mi. Krisztus megjelenik, halljuk az ígét, halljuk az evangéliumot, és egyszer csak világosság támad körülöttünk. Valahogy, mintha a szemeink megnyílnának, és kezdenénk látni a valóságot, az igazságot. Krisztus fényében. Testvérek, ez egy elég döbbenetes állapot. Hogy így mondjam, elég megterhelő állapot lehet. Egyszeriben rászakadhat az emberre, csak Isten kegyelme, hogy nem egyszeribe szakad rá, hanem részleteibe, de rászakad az emberre, hogy ő például milyen ember. Vagy rászakad az emberre, hogy milyen az a világ, amiben él. Milyen állapotban vannak az emberek körülötte. Milyen állapotban van a családja, a gyerekei, az unokái. Egyszer csak, aki az ige fényébe elkezd látni, más színbe látja az egész világot, hogy így mondjam, az egész életet más színbe kezdi el látni. Addig lehet, hogy az ember azt hiszi, hogy hát itt minden rendben van. Hát van egy-két hiba, de azért alapjából véve úgy rendben vannak itt a dolgok. Akár az én életemben, családom életében, az ország életében, a világ életében. Azért úgy alapjában véve nincs olyan nagy baj. De amikor fölkapcsolják a villanyt, Krisztus megjelenik, az íge elkezd szólni, az evangélium eljut a lelkünkbe, egyszer csak valahogy kinyílik a szemünk, és kezdjük látni, hogy katasztrofális az állapotom, az állapotunk, és ez egy enyhe kifejezés. Tragikus az állapotunk. Testvérek, nem rossz az a történet a Bibliában, amikor a Márk evangéliumának 8. részében olvassuk, amikor Jézus egy vak embert meggyógyít. És akkor nem rögtön adja vissza neki a szemevilágát, hanem úgy fokozatosan jön neki vissza a szemevilága, a látása. Azzal Jézus újra és újra közbeavatkozik, és végül látta messze és világosan. Ezt olvassuk. Végül. De először még csak homályosan látta. Látom az embereket, mint mozgó fák lennének, mondja az ember. Testvérek, kegyelem ez, hogy Krisztus világosságában nem látjuk meg mindjárt úgy a dolgokat, amint azok vannak. Nem látjuk meg a valóságot, mert különben összetörnénk, összeroppanna a lelkünk, ha Isten fia rögtön például megmutatná nekünk, hogy mi lakik a mi lelkünkben, a mi szívünkben. Vagy mi van ebben a világban, ami körülvesz minket. Csak lassan, fokozatosan nyitja meg a szemünket. A világ világossága, hogy lássuk a tényeket. Ugye, van egy ilyen műsor a téve, tények. Na hát ott aztán látjuk a hazugságokat. Ő a tényeket mondja meg, a valóságot, más szóval az igazságot leplezire. És lassan rájövünk, hogy eddig mi beleringattuk magunkat egy képzeletvilágba, egy álomvilágba. Mert lehet azt, hogy egy ember azt hiszi magáról, hogy ő milyen tiszta, és milyen becsületes, és milyen jó ember, és aztán ráragyog Krisztusnak a fénye, és az ember egyre inkább összemegy, mert rájön, hogy hát ho-ho-ho. Hát mit gondoltam én magamról? Minek képzeltem én magamat? És ki vagyok én valójában a Krisztus fényébe? Mint a bányász, aki lent dolgozik a bányában, azt tegyük föl, nem hiszi ezt, de tegyük föl, hogy azt hiszi, hogy ő tiszta, és följön a napfény, és meglátja, hogy ő milyen mocskos. Hát a napfényén, Krisztus a napfény, akinek a fényében meglátjuk, hogy milyenek vagyunk valójában. De nem csak magunkat, testvérek, a világot látjuk, egyszer csak más színbe. És észreveszünk, hogy mekkora itt a sötétség. Belenézünk Krisztus világosságában, a média világába. Nézzétek a média szféráját. Itt vannak ezek a tévésorozatok. Néha-néha úgy valahogy rámegyek ott a tévén, ezekre a barátok közt, meg nem tudom mik vannak, már nem is a címüket sem nagyon érdemes megjegyezni. Látja az ember, testvérek, azt, hogy itt egy életet mutatnak be, úgymond a mai életet, ahogy élnek az emberek általában, gazdagabbak, szegényebbek, műveltebbek, kevésbé műveltebbek, élnek, és megy a műsor, megy a film, és megy a sorozat, egy dologról nincs benne szó. Soha nincs benne szó Istenről, Jézusról, az igéről, bűnről, megváltásról. egyházról. Ezek, mint hogyha ezek nem is léteznének. Ezek az életnek nem hozzátartozói. Ezt tanítják az embereknek, akik ott ülnek, és bámulják a nem tudom én kit, és sztárolják, ugye fiatalok ezeket az atyafiakat, akiket ottan bevonnak a műsorba. Egy életet mutat be, ami nem máshol, mint a sötétségben zajlik. És úgy állítják be, hogy ez így jó. És ez az élet. Ez a teljes élet, amikor így él valaki. Nézzétek a reklámokat, testvérek. Mi kell az élethez, hangzik el az egyik reklámban a nagy kérdés, ugye? És akkor felsorolják. Jó adag féktelenség, humor, lazaság. És aztán mi folytathatjuk a sort magunkba. Szabad szex, pénz, humor, ez, az, amaz, mobiltelefon, ja, és internetes kapcsolat, ez. Az még véletlenül se jön elő, hogy esetleg Jézus is szükséges lehet az élethez. Az Isten is szükséges, az ige is szükséges, az nem. Nem kell. Az nincs, az nem létezik. És miközben nézzük a tévét, nézzük a filmeket, közben egy órán belül 8-szor, lehet, hogy 20-szor a fejünkbe verik, hogy az élethez nincs szükség Istenre, nincs szükség Jézusra. A sötétséget erősítik. Nézzétek a beszélgetős show-kat. Hát ott aztán akármelyik beszélgetős show-t nézzük, akár a Hír TV-n vagy RTL-en, mindegy. Nézik sokan, sok százan, sok százezren ezeket a beszélgető show-kat. Egy dologról soha nincs szó. Megint a világosságról, Jézusról, az igéről. Ezek nem tartoznak hozzá az élethez. Azt a benyomást keltik a nézőkbe is, hogy ez egy mellékes, ez egy fölösleges dolog, ezzel még beszélni is érdemes egy beszélgető show-ba ezekről a dolgokról, hogy hit meg ilyenek. Fölösleges. És nézzük tehát a média világát, és látjuk, hogy ott egyszerűen a sötétet terjesztik. Látjuk magában a médiában is a sötétségben való életet. Azt a sötétségben való életet csak bátorítják, csak erősítik az emberek, hogy így kell élnetek. Igen, nehogy véletlenül Istennel törődjetek. Aztán, testvérek, nézzük a politikai szférát. Nézzük a politikai. Ott is kézzel fogható, testvérek, a sötétség. Kézzel fogható. Különböző hírek jutnak el ugye hozzánk, nem is érdemes nagyon belemenni ezekbe, testvérek. Amikor például a jövőnkért felelős ombudsman elmegy előadni a Gödöllői Egyetemre, a zöld mozgolódás, vagy mi volt a cím az előadásnak, vagy az előadás sorozatnak, az ombudsmanunknak a téma ez lett volna, hogy a Magyarország vizeinek a megőrzéséről erről beszéljen valamit. Erre föláll, és elkezd arról beszélni, hogy mekkora probléma a túlnépesedés, és meg kell adni a magyar anyáknak azt a jogot, hogy ők dönthessék el, hogy a magzatukat megtartják, vagy elvessék. Akkor feláll a DK-helyettes, és kifejezi a tiltakozását, hogy ő nem ezért hívta ide az előadót, az ombudsman urat, hogy erről beszéljen, és mivel erről kezdett beszélni, a DK-helyettes elhagyja a termet. De a ombudsman urat nem zavarja el, nem zavarja ez a dolog, hanem folytatja a sort, hogy már 3 gyereknek is milyen rossz egy családban, főleg a másodiknak, hogy megy tönkre az anyák szervezete a 6. gyerek után, hogy milyen korán halnak meg, és kezdi ott nyomni az emberek fejébe, a jelenlévő fiataloknak, idősebbeknek a fejébe, hogy bizony az abortuszt kell egyre inkább ugye elfogadtatni, és népszerűsíteni, és ezt kell nyomni az embereknek. Testvérek, ez egy politikus, mondjuk így a magyar jövőért felelős politikus, aminek az a legjobb megoldás, hogyha megszüntetjük a magyar jövendőt, ugye? Endlőzünk, ahogy mondta valaki. Akkor nincs probléma. És politikusok ott állnak mögötte. Rátámadnak a családra. Most már nem csak a házasságot lehet elismerni, hanem van élettársi kapcsolat is. Ha el akartok válni, így megtörténhet a dolog, minden további nélkül. Érdekes, hogy a politikusok megszavazzák azt, amikor itt vagyunk a gazdasági nagy világválság közepette, és mindenhol faragják le a pénzeket. Egy összeget sikerült jócskán megemelni, az abortuszra fordítandó összeget, azt mégiscsak sikerült ugye följebb tornázni. És így tovább, és Politikusok. Politikai szféra. És akkor nem beszéltünk még a korrupcióról, a háttérbe zajló megegyezésekről, a kézkezetmos dolgáról, arról a csomó hazugságról, amit áraszt magából ez az egész nyomorult magyar, meg egyéb sajnos európai politikai élet is. Testvérek, a sötétség. És az ember csak itt-ott lát belőle valamit, de ez is elég. Ez is elég. Nézzük, testvérek, hogy hogyan zajlanak a dolgok a pénzvilágban, a pénzszféráját. A Biblia fényében nézve, testvérek, a pénzre szükség van, azt Isten adta nekünk, hogy használjuk, hogy jóra használjuk, hogy az ő dicsőségére használjuk, az ő akarata szerint használjuk föl. Hol van erről szó? Hol van erről szó, testvérek? A pénz mozgatja itt a globalizációt. A pénz mozgatja, ki tudja, mit mozgat még, testvérek? Az mindent ez mozgat, azt szoktuk mondani. Az egyik, megint reklámra hivatkozok, Ludas Matyi ott áll a Luddal a hóna alatt, ugye, és azt mondja, hogy mi a pénzért, ugye mindent elvállalunk a faluba, még Döbröginek is. Mivé tesz pénz embereket? A pénz teszi ilyen gerinctelen, nyálas emberek ki az embereket, testvérek, akik mindenkinek behódolnak. Döbbenetes, testvérek. Elnyomorítja a férjeket, az asszonyokat, az egész erkölcsi értékítéletét az embernek, az, hogy imádják az emberek a pénzt. És ezt erre rá is mennek, és ezt nyomják az emberek agyába, hogy igen, igen és igen. Mert ebben a világban a legfontosabb dolog a pénz is. Anélkül nem lehet élni. Isten. A pénz az Isten. A pénz az Isten. Testvérek, nagyon, nagyon döbbenetes dolog, belenézünk a létkérdéseknek a szférájába. Ugye itt vannak a legfontosabb kérdések az életben, a létkérdések. Valaki azt mondja, ültem egy társaságban, ugye ilyen osztálytalálkozó volt, nem tudom hány éves, 40-50 éves osztálytalálkozó, és ott ülnek, és megkérdez az illető, hogy mondjátok meg nekem ti, többiek, miért éltek? Miért éltek ti? Mi az életeteknek az értelme? És kezdtek össze-vissza beszélni neki. Az élet értelme a küzdés. A küzdés az, hogy küzdjünk. Nagyszerű. Hemingway is küzdött, az öreg halászba megírta. És megírta azt is, hogy mennyire hiába való a küzdés. És mennyire nem ad értelmet az ember életének. És hogy mennyire nem ad értelmet az ember életének a küzdés. Pont Hemingway a legjobb példa, mert öngyilkos lett. Ez... Beszélnek az emberek össze-vissza arról, hogy honnan jövünk, ugye, hogy az állatvilágból emelkedtünk, és mi a magasan fejlett majmok vagyunk, és öntudatra ébredtem. Nem tudjuk, hogy honnan jövünk. És azt se tudjuk, hogy hova megyünk. Nincs előttünk semmi cél. Az emberekre ma jellemző egy teljes jövőtlenség, egy teljes perspektívátlanság. Ezért vetik bele magunkat a mába, az itt és mostba. Mi az igaz? Mi az igazság? Már Pilátus is ezt kérdezte, de a mai ember is kérdezné, ha egyáltalán eljutna idáig eddig a kérdésig, hogy mi az igazság, mi a valóság, hát senki nem tudja. Halljuk össze-vissza, hogy ilyen nincs is, hogy igazság. Mindenkinek igaza van, amit kitalálsz magadnak, hogy az egy igazság, és várd a többiektől, hogy azt tolerálják. Az igazság relatív. Mi az érték? Mi az értéktelen? Ki mondja meg? Mi az, hogy jó, helyes, cselekedet, döntés, élet? Mi ki mondja ezt meg, hogy mi ez? És lehetne sorolni, testvérek, hogyan lehetsz boldog? Jönnek, testvérek, ezek a létkérdések, vetődnek föl, és az emberek egy idő után nem is gondolkoznak ezeken a kérdéseken. Nem is gondolkoznak rajtuk, mert úgy gondolják, hogy már fölösleges is ezeken a kérdéseken gondolkozni is. Mert úgy sincs rájuk válasz. Végső válasz, ezernyi válasz van, tízezer válasz van, olyan, mintha egy se lenne. Sötétség, testvérek, a legfontosabb kérdésekben, amikre helyes, igaz, megbízható válaszok nélkül az ember nem is tud boldogan élni ezen a földön, és nem is tud boldogan meghalni se. Sötétség, testvérek, mindenfele a sötétség. Azt olvastuk Ézsaiásnál, hogy csak ott vagyunk a sötétségben, tapogatjuk, mint vakok a falat, ugye? Tapogatjuk, mint morgunk, mint a medvék. Ilyenek vagyunk, a sötét. Várnánk valami fényt, valami világosságot, de nincs. Nem ragyog reánk. És aztán volt egy, talán ezzel be is fejezem, mert nem jó még ebbe nagyon belemerülni se. De olyan döbbenetes volt, valamelyik rádió műsorban egy színházi rendező beszélt, Radoslav Milenkovicsnak hívják, ha jól emlékszem a nevére, aki Budapesten valamelyik színházban rendezett egy darabot, Roger Vitráknak egy darabját, ez egy francia szerző volt, a 20. század elején élt, egy meglehetősen szürrealista darabot írt, és ezt most színpadra állította ez a félig meddig magyar rendező, tört magyarsággal beszél, és azt mondja, hogy megdöbbentő, hogy ez a darab, ez amikor megíródott szürrealista volt, ma már realista darab. Egy családnak a teljes széthullásáról beszél. Teljes széthullásáról. Viktor, ez a címe, Viktor, avagy a gyermekuralom, ha utána akartok nézni, nézzetek utána. Egy megdöbbentés, hogy beszélt ez a, nem is a darab, az is megdöbbentő, de hogy ez a rendező beszélt a mai életről, hogy mi van ma, ez a tört magyarsággal, ahogy előadta. Hát egyszerűen testvérek, tényleg az ember azt mondja, hogy ezt már látják mások is, hogy itt a szétesés, a káosz, a széthullás felé megyünk. Minden érték megsemmisül, romokba, szétesett a család, az emberek azzal foglalkoznak, hogy mi akciós a Tesco-ban, ugye ezt mondja, ez a legfontosabb kérdés a családokban, mondja, mi akciós a Tesco-ban? Ez a létkérdésünk. Ott áll, hogy mondja ez a szerencsétlen ember is, ugye, ő se látja, hogy mi a kiút. Azt hittük, mondja, hogy itt a rendszerváltás után majd megtörténik egy fordulat, és eltelt már nem tudom hány év azóta, és egyre rosszabb, és egyre rosszabb minden, mondja. Minden egy, az emberek egyre rosszabbak, egyre gonoszabbak vagyunk. Látjuk, testvérek, morgunk, mint a medvék, tapogatjuk a falat. És testvérek, amikor egyszerűen az Krisztus megáll köztünk, térjünk ide-vissza, elkezd szólni az ige, az evangélium, egyszer csak elkezdjük kapizsgálni, hogy milyenek is vagyunk, mi van körülöttünk. Kicsit elkezdjük látni a valóságot. Az igaz világosság elkezd fényleni. És abban a fényben meglátszik előttünk, megtetszik a valóság, testvérek. Ez az utolsó pont, amire szeretnék még itt rátenni, hogy mikor ér véget ez a sötétségben való élet. Akkor ér véget, testvérek, amikor valóban ránk ragyog a Krisztus. Az ő világossága, az ige világossága. Egyszerűen ő az, aki ilyenkor elkezd hozzánk beszélni, és elkezd hozzánk szólni, elkezd beszélni magáról, rólunk, a bűnről, a bűnbocsánatról, az örök életről, a világról, és elkezdünk egyszer csak valami új gondolatokat kapni, új látást kezdünk kapni, nem tudjuk máshogy kifejezni ezt. Elkezd vonzani minket magához Jézus, beszél hozzánk, elkezd vonzani, és kéri azt, hogy mi bízzunk benne, és hagyatkozzunk rá, mert ő az igazat mondja nekünk, azért, mert szeret minket. Az igazat mondja, hagyatkozzunk rá, bízzunk benne, kéri a bizalmunkat, a hitünket, testvérek, és mikor elkezdünk benne bízni, elkezdjük ráhagyni magunkat, elkezdünk hinni benne, akkor egyszer csak átmegyünk a sötétségből a világosságba. Kikerülünk ebből az Isten nélküliségnek és az istentelenségnek a sötétségéből, és átmegyünk egy másik állapotba, átkerülünk a világosságba, Jézus Krisztus által, egy más létállapotba, mint amikor valaki nőtlen volt, de megnősül, egyik állapotból átjut a másikba. Beteg volt, és meggyógyul. A sötétségből átmegy egyszer csak a világosságra, és egy más életet kezd látni, élni az ember. Ugyanazt csinálja, mint korábban, mert ugyanúgy eszik, iszik, alszik, ezt csinálja, azt csinálja, amit kell a hétköznapi életben, de már más emberként, már látó emberként teszi mindezt. Egyre inkább látó emberként. Testvérek, ez egy igen nagy fordulat az ember életébe, és egy igen csodálatos fordulat. Egy igen csodálatos fordulat, mert nem csak, ahogy mondom, megdöbbentő ez az élmény, hanem ugyanakkor mégis olyan jó Jézus világosságába állni, élni és látni a dolgokat. Mert jó dolog látni a valóságot, az igazságot, minden szempontból. Egyikünk se szeret a sötétbe bezárva lenni. Megőrülnénk, ha becsuknának egy sötét szobába minket, előbb-utóbb. Nem jó abban élni. jó a világosságban állni. Még ha az a világosság sokszor azt mutatja, hogy rendetlenség van, kosz van, ez van, az van. Jó a Krisztus világosságában élni, még akkor is, ha az ember látja maga nyomorúságait, meg látja a világ nyomorúságát maga körül, egyre élesebben, egyre világosabban. Jó Krisztus világosságában élni. És olyan jó, hogy a Krisztus testvérek nem csak itt a földön lehet a világosságunk, nem csak itt élhetünk az ő orcájának világosságában, hogy a Zsoltár mondja, hanem ő megmutatja nekünk, hogy lesz egy új világ. Lesz egy új világ, és egy csodálatos perspektívát fest elénk a Krisztus, amiben csak igazság lakozik majd, aminek ő maga lesz a napja, ő maga lesz a fénye. Új ég és új föld lesz, egy új emberiséggel, ahol nem kell ilyenekről beszélni, mint amiről ezen az Isten tiszteleten is kénytelen voltam érintőlegesen beszélni. Nem kell ilyenekről többé, mert ott csak világosság lesz. Egy csodálatos reménységet ad nekünk a Krisztus, a jövőre nézve. Testvérek, hát itt van előttünk ez a drága ige, amit olvastunk a János első leveléből, és áldjuk az Urat, és magasztaljuk, hogy a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Ha már fénylik, nekünk is, és megnyitja a szemünket, tényleg adjunk hálát érte, és magasztaljuk őt, és kérjük, hogy adja, hogy még inkább lássunk. Még inkább lássuk a valóságot, magunkkal kapcsolatba is, a családunkkal kapcsolatba, vele kapcsolatba, az igazsággal, a bűnnel, a jóval, az értékkel, mindazzal kapcsolatba, amire nekünk szükségünk van. Hadd lássuk a valóságot. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged, mint a világ világosságát, aki fényedet nem rejtetted el, hanem kiárasztottad, és ma is kiárasztott közénk az igében, az evangéliumban. És köszönjük, hogy a te világosságod által látunk világosan. Köszönjük, hogy leleplezed előttünk a realitást, a tényeket, a valóságot. Áldunk téged azért, hogy nem hagyod, hogy egy álomvilágban, egy képzelet világban éljünk, aminek a vége a nagyon is reális kárhozat és örök pusztulás. Köszönjük néked, hogy az orcádat ránk ragyogtatod. És köszönjük, hogyha döbbenetes is a kép, ami elénk tárul, akár magunkról, akár családunkról, akár a világról, akár népünkről. Köszönjük néked, hogy mégis beléd kapaszkodhatunk, és ezt az egészet eléd hozhatjuk, és rád bízhatjuk. Köszönjük néked, hogy általad mi is más életet kezdhetünk, egy új életet kezdhetünk. Rád bízva magunkat elkezdhetünk élni a világosságban. És aztán kimehetünk ebbe a sötét világba, és lehetünk fényforrások ott, ahol oly nagy sötétség uralkodik. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy kiszabadulhassunk a sötétség hatalmából, és a világosság fiai és gyermekei lehessünk egytől egyig, akik irántad való szeretetben, bizalomban és hitben éljük a hétköznapi életünket, tesszük a dolgainkat. Köszönjük néked, hogy ma is meggyújtottad közöttünk igédnek világosságát. Áldunk azért, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, templomépítési terveinket, fáradozásainkat. Kérünk, hogy te vidd teljesedésbe ezt a szándékunkat, ami hiszük, hogy a te szívedből, a te akaratodból lett a miénk. Kérünk téged arra, hogy áld meg családjainkat, tekints a betegeinkre, szenvedő, egyedül lévő testvéreinkre, és légy közel hozzájuk is, gyógyító szereteteddel. Kérünk téged azért, hogy áld meg fiataljainkat, akár itt a mi gyülekezetünkbe is, de családjainkba, ismerettségünkbe. Kérünk, hogy vonj magadhoz minél több fiatal embernek a szívét, lelkét ebben az országban. Kérünk téged arra, hogy adj ennek az országnak istenfélő vezetőket, a társadalom minden szintjére, akik a te világosságodban látnak, és a te világosságodban tudnak dönteni, akik rád hallgatnak. Kérünk, adj nekünk istenfélő vezetőket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, adventi készülődésünket a továbbiakban is te áld meg, és segíts, hogy nehogy az anyagiak fontosabbak legyenek náladnál, Úr Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy nevedért. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ézsaiásnál olvassuk, nem a nap lesz neked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, mert az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután házaspári kör lesz Ács Péter testvérünk lakásán, 3:30 kezdődik ez a kör. Hétfőn délután, nyugdíjas délután lesz a megszokott időben. Szeretettel hívjuk a testvéreket 2:30-ra, tehát 14:30-tól. Hirdetem, hogy egyéb gyülekezeti alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk a jövő héten, Isten is éltet bennünket. Jövő vasárnap advent 4. vasárnapja lesz, jövő vasárnap délután lesz a gyerekeknek a műsora, vagyis akkor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, amelyre már készüljünk előre is örömmel és hálaadással a szívünkben. A havi programunkon rajta van az ünnepi rendünk is. A gyülekezeti karácsonyunkhoz visszatérek, még ez jövő vasárnap 16 órakor lesz, tehát 4 órakor. Szeretettel hívunk és várunk a testvéreket az alkalmainkra. Testvérek, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük a 214. énekünknek a kijelölt verseit, 214. Ennek énekeljük az 5. versétől a 9. verséig terjedő részét. Az 5. verse így kezdődik, ha bűneinket számlálod, Úristen, senki közülünk nem mehet előtte. Utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. nemzeti imádságunkat mondjuk el.
Áldás békességet.